Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa folytatja az előírt kórházi kezelést, lassan visszatér a munkához. Az egység legyőz minden konfliktust. Ferenc pápa levele a Szír-Malabár egyházhoz. A francia püspökök véleménye a bioetikai törvényjavaslatról. Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának negyedik része. Isten boldogító látásának vágya. Ferenc pápa folytatja az előírt kórházi kezelést, lassan visszatér a munkához. A pápa pénteki napja nyugodtan telt a várható klinikai lefolyásnak megfelelően. A vérvizsgálatok eredménye kielégítő, folytatja az előírt kezeléseket. Délután szegények egy csoportja vitte el a kórházhoz jó kívánságait a Szentatyának. Pénteken délután a pápa szentmisét mutatott be a magánkápolnában, este pedig közösen fogyasztotta el vacsoráját az ápolásában résztvevő személyekkel, adja hírül Matteo Bruni, a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója szombat déli közleményében. A Szentatya kézzel foghatóan megtapasztalta az orvosi egészségügyi dolgozók humánus odaadását. Hálásan köszönti mindazokat, akik gonddal és együttérzően választják a szenvedés arcát, személyes kapcsolatba lépnek a betegekkel, főként a legelesettebb és legkiszolgáltatottabb páciensekkel, zárul a sajtóközlemény. Pénteken délután hajléktalanok egy csoportja ellátogatott a Gemelli klinikához, hogy kifejezze köszönetét Ferenc pápának, aki a Vatikán közelében egy épületet adományozott nekik, és gondoskodott számukra a koronavírus elleni vakcináról is. Mielőbbi gyógyulást kívánnak a pápának, imádkoznak érte, az egyik asszony pedig egy virágcsokrot adott át a vatikáni csendőrnek, hogy továbbítsa a Szentatyának. A 20 fős csoport a Szent Egyet közösség kíséretében érkezett a kórházhoz.
ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും എന്നെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന സ്നേഹം.
Az egység legyőz minden konfliktust. A pápa levele a Szír-Malabár egyházhoz. India legősibb egyházához intézett levelében Ferenc pápa az egységre buzdít, miközben felidézi az elmúlt két évtized spirituális gyümölcseit, az egyházi szeretett közösség növekedését a Szír-Malabár hívek körében. Ferenc pápa július 3-i keltezéssel levelet intézett a Szír-Malabár egyház püspökeihez, papjaihoz, szerzeteseihez és világi híveihez. Ebben leszögezi, hogy a Szentszék jóváhagyással és bátorítással tekint a Szír-Malabár egyház püspöki szinódusa által 1999-ben egyhangúlag elfogadott és az azt követő években újból megerősített megállapodásra, amely a szent áldozat, a szent liturgia ünneplésének egységes módjára vonatkozik. A megállapodás a szeretett Szír-Malabár egyházban fontos lépés a stabilitás és az egyházi szeretett közösség növekedése felé, írja levelében Ferenc pápa. Az összehangolt erőfeszítések, amelyek ennek az üdvös fejlődésnek a gyakorlati alkalmazására irányultak a 2000-es nagy jubileumi szentévben, örömteli bizalommal töltötték el elődjét, II. János Pál pápát, a sui juris, saját jogú egyházuk iránt. Néhány nehézség ellenére, amely szüntelen megkülönböztetést igényel a Szír-Malabár élettel teli egyházban, az eukarisztia ünneplésének jóváhagyott normái jelentős gyümölcsöket hoztak. Közöttük az evangelizációt azokon a helyeken, különös tekintettel a missziós eparhiákra, ahol az egész közösség békés és imádkozó magatartással gyűlt össze az előírások betartásával, a Szentlélek gyümölcseként értelmezve a hierarchia tartós egyetértését. Ferenc pápa erőteljesen buzdítja levelében a szír malabár püspököket, hogy tartsanak ki, és megerősíti egyházi együtt haladásukat Isten népével. Idézve Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításából, bízik abban, hogy az idő a tér fölött áll, és az egység legyőzi a konfliktust. A pápa megragadja az új Raza Kurbana Taxa, azaz a Szírmalabár egyházban az eukarisztia legünnepélyesebb formája elismerésének alkalmát, hogy buzdítsa az egész klérust, a szerzeteseket és a világi híveket, hogy valósítsák meg a gyakorlatban a szent áldozat egységes ünneplését, egyházuk nagyobb javára és egységére. A Szentlélek segítse elő az összhangot, a testvériséget és az egységet, egyházuk minden tagja között, miközben a szinódusi határozat gyakorlati alkalmazásán munkálkodnak. Levele végén Ferenc pápa minnyájukat a boldogságos Szűz Mária, Szent József pátriárka és Szent Tamás apostol közbenjárására bízza, miközben apostoli áldását küldi rájuk. Imáiról biztosítja a Szír Malabár egyház tagjait, és kéri őket, hogy ők is imádkozzanak érte. A Szír Malabár egyház hívei főleg India délnyugati, Kerala államában élő keresztények, akiknek őseit a hagyomány szerint Krisztus után 55-ben Szent Tamás apostol térítette meg a kereszténységre, ezért illetik őket a Tamás keresztények névvel. A hívek száma a 2016-os pápai évkönyv szerint világszerte meghaladja a 4,5 milliót.
A francia püspökök véleménye a bioetikai törvényjavaslat elfogadásáról. A francia püspöki konferencia elnöke Éric de Moulin-Beaufort érsek jegyzéket adott ki június 30-án azt követően, hogy a nemzetgyűlés 2 évnyi tárgyalásokat követően jóvá hagyta a bioetikáról szóló törvénytervezetet 326 támogató és 115 ellenszavazattal. A törvény kezdeményezése Emmanuel Macron elnök pártjától indult ki, amellyel kapcsolatban a francia püspökök több soron aggodalmukat és kifogásukat fejezték ki. A törvénytervezet kritikus pontjaiként kiemelték az orvosi segítséggel történő megtermékenyítés kiterjesztését, amely eddig a heteroszexuális párok számára volt fenntartva, akik a terméketlenség problémájával küzdöttek. Ezek után érvényes lesz a női homoszexuális párokra és az egyedülálló nőkre is. Továbbá megengedett lesz a petesejtek megőrzése orvosi okok nélkül is, valamint engedélyezett a kiméra embriók létrehozása emberi sejtek állatsejtekbe történő injektálásával kutatás céljából. De Moulins-Beaufort érsek szerint a 2 éves vita ellenére olyan logika lép ezzel a döntéssel érvénybe, amely az ember méltóságából változó geometriai értéket formál, vagyis az emberi méltóság értékét ezzel eltörölték. Egy ideológiai akarat győzött most a számos kritika ellenére is, amely egyáltalán nem a széleskörű egyetértés gyümölcse. A főpásztor hangsúlyozza, hogy a francia bioetika alapja, vagyis minden ember személyi méltósága, amelyre az ország oly büszke lehetett, ezzel a döntéssel eltörlődött. A francia érsek szerint az új törvény miatt mindennél fontosabbá vált, hogy az emberek döntéseiket mély belátás szerint hozzák meg az etikai következmények teljes tudatában. A francia főpásztor az emberek felelősségtudatára hívja fel a figyelmet, ugyanis egy igény kielégítése, az egyenlőség elve és a tudományos kutatások szükségletei nem igazolhatják az emberi személy kezelését manipulálható és eldobható anyagként. De Moulins-Beaufort főpásztor azt is kiemeli, hogy a törvény ugyan jogokról beszél, mégsem szól arról, hogy mi a jó és a helyes. Az új jogi szabályozás újabb etikai akadályokat rombol le, és minden egyes embert eddig jobban, mint valaha, személyes felelősségére utalja.
Dante 700 év után. Hallgassák meg Páter Szabó Ferenc 11 részes sorozatának 4. részét, Isten boldogító látásának vágya címmel, melyet Páter Vértes Aljai László olvas föl.
Isten boldogító látásának vágya. Ferenc pápa apostoli levelének következő szavai tökéletesen jellemzik a firenzei költőóriás üzenetének időszerűségét. Az isteni színjáték két tartóztopa az ember lelkibe ültetett vágy és a boldogság, amelyet a szeretet, vagyis Isten látása ad. Ezért Dante a remény prófétája, mert műve arra sarkalja az emberiséget, hogy megszabaduljon a bűn sötét erdejéből és ráleljen az igaz útra. Ezáltal eléri a történelemben az élet teljességét és az Istenben való örök boldogságot. A Dante által kijelölt út egy igazi zarándoklat, amely mindenki számára lehetséges és elérhető, mert Isten irgalmassága mindig megadja az esélyt, hogy megváltozzunk és megtérjünk. A költő Dante túlvilági útja Szent Ágoston örökszöbb vallomását példázza. Magadhoz teremtettél, rendeltél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Ferenc pápa is hivatkozik erre a vallomásra, Candor Lucis Eterni kezdeti apostoli levele 4. pontjában. Idézi Dante Vendégség című művét, ahol a költő Platonra emlékeztetően a vágy dinamizmusát elemzi, végül pedig utal a komédia bevezető énekére, ahol Vergilius inti a száműzött költőt: de te miért térsz vissza kínjaidhoz? Miért nem hágsz föl a csodás oromra, amely minden öröm oka és alapja? Dante életművének középpontjában saját személyisége áll, nemessége, hírneve, keresztény küldetése, felelőssége. Ő a komédia főszereplője is. A népnyelvben, a népnyelvű lova költészetben megtalálja a saját megváltó igazságát. Ezt fejezi ki a Beatrice-ről szóló szerelmi dalokban. Hans Urs von Balthasar találóan állapítja meg, az isteni színjáték fogantatása idején a Kairosban az ókori kultúra és keresztény teológia teljes összhangban fonódik össze egymással, és Vergilius teljes természetességgel adja át védencét első útja célpontjánál Beatrice kezébe. A sötét pokol dermedt világában tett látogatása után felemelkedik a fény felé. Purgatóriumi tisztulása után fokozott lendületet veszt csillagközi űrutazása a vakító nap irányába, hogy végre megnyugodjon a szentekkel az istenlátás boldogságában. A paradicsom is egyben a komédia utolsó énekében meglátja Istent. Mekkora kegy volt, hogy bátor lehettem az örök fénybe bámulni merően, míg látásom szinte belévezett. A komédia teológiájának vezérfonala Isten boldogító látásának vágya. Az egyházatyától kezdve a középkoronát egészen a 20. század derekáig, az úgynevezett új teológia körüli vitákig gyakran vitatott téma volt a Visio Beatifica Dei, Isten boldogító látásának természetes vágya, Desiderium Naturale. A Purgatórium 17. és 18. énekében Dante hosszan eszmélődik a komédia kulcsszaváról, a szeretetről, és egyben feltárja főműve alapkoncepcióját is. Fentebb utaltam Valence atya megfigyelésére, aki szerint Dantenál a természet és a természet feletti két rendje megfelel, a hit és az ész birodalmának. Mindjárt megmutatom, hogy ez a megkülönböztetés félre is érthető. A Purgatórium 18. énekében Vergilius válaszol a költőnek: amennyi ésszel elérhető, felelte, elmondom én, ha több kell, Beatrice-t vár meg, mert az már hívő észt kíván. A költőt a természetes rendben szenvedélyesen hajtja a határtalan és reménykedő tudásvágy, de ugyanakkor figyelmeztet az ész ostobaságára, amikor olyat is meg akar tudni, ami az isteni kinyilatkoztatás tárgya, a Szent Háromság és a megtestesülés hite ésszel fel nem fogható titka. Bolond, ki azt hiszi, gondolkodásunk bejárhatja a végtelent, ahol egy lényeg van, és mégis három személy. Érjétek be, ti emberek, a vannal. Ha mindent meg tudnátok érteni, nem kellett volna, hogy Mária szüljön. az isteni misztérium rejtve marad, nem csak az emberi ész, hanem még felsőbbrendű szellemek az angyalok előtt is. A komédiában van több utalás, amelyek kifejezik a költő végtelen vágyát, oldhatatlan szomjúságát. A természetes szomjúság, amit csak az a víz oldhat, melynek kegyelmét a szamariabeli nő kívánta, még mindig kínzott. Dante itt a János evangélium 4. fejezetére utal, Jézus Jákob kutyánál beszélget a szamáriai asszonnyal, megígéri az élő vizet, a szentelket, a természet feletti élet forrását. Valancián atyán megzavarta a természetes szomjúság kifejezés, amelyhez a Szentlélek természet feletti adománya kapcsolódik. Magyarázkodása mögött az a tény húzódik meg, hogy éppen az 1950-es évek elején zajlottak viták 12. Pius Humani Generis kezdetű enciklikája körül. A körlevél ugyanis bírálta az úgynevezett új teológia bizonyos tételeit, többek között éppen a természet-természet feletti kegyelem viszonyára, illetve a Desiderium Naturale Visionis Dei tanítási elv magyarázatára vonatkozó értelmezéseket. A kérdéssel sokat foglalkozott Valence atya rendtársa és barátja, Henri de Lubac, aki az új teológia, Theologie Nouvelle egyik gyanúsítottja volt, de rehabilitálása után a II. Vatikán zsinat egyik fő teológusa volt. Most Henri de Lubac atyát követve világítom meg a Szent Tamásra is visszavezetett kérdéskört. Az Isten boldogító látása a természetes vágyának alapja. Isten képére vagyunk teremtve, szellem, szabadság, és ő hozzá rendel természet feletti hivatásunk. Meghívás a végtelenre, a végtelen hívása bele van oltva véges természetünkbe. Kettős ajándék, teremtés és meghívás az isteni életre. Mindkettő abszolút ingyenes és minket megelőző, és mégis be kell fejeznünk, válaszolni hittel és hálával a felajánlott ajándékra, a meghívásra. Ez az ember keresztény paradoxona, amelyet a pogányok nem ismertek, amelyet tagad a józan ész, de amelyet túlszárnyal a hit. Szent Tamás, akit néha félreértelmeztek, ezt a boldogság természetes vágyának nevezte, az emberi természet kiírthatatlan, implicit, burkolt vágyának nevezve. A természet feletti kegyelem misztériuma a szeretet hívásában csúcsosodik ki, amely megpecsételi örök rendeltetésünket. Kinyilatkoztatja az embernek léte legmélyét, amelyet egyedül csak Isten tud betölteni. Az Isten életben való részvételre szóló meghívás túlszárnyalja azt, amit az ember elgondolhatott volna. Senki sem tudja megmagyarázni ezt az ajándékot, amely csak is a szeretettől jöhet, a személyes Istentől. A kegyelem hívása a Szentlélek ajándéka, miként kegyelmi ajándéka hívő válasza is a szeretet hívására. Henri de Lubac így következtet. Szemünket mindig erre a gerinc vonulatra szegeztük, amelyet a Szentírás húzott meg. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, aki benne kiválasztott bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy akaratának tettése szerint Jézus Krisztus által fogadott gyermekei legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét.
Dante 700 év után. Páter Szabó Ferenc sorozatának 4. részét hallották, Isten boldogító látásának vágya címmel, melyet Páter Vértesaljai László olvasott föl. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
A sátoros ünnep utolsó nagy napján